Heti gazdasági figyelés.
Volt búzát és békességet, megrendezett gazdaságot és béremelést kívánok hallgatóinknak ebben az évben is. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Január 1-től ezúttal is emelték a minimálbért és a nyugdíjakat, valamint a közalkalmazottak bérét is. A legalacsonyabb bért 10, a közalkalmazott itt legalább 5, a nyugdíjakat pedig több mint 12%-kal emelték. A decemberi adatok szerint az átlagbér meghaladja az 1000 eurót, a minimálbér pedig most januártól lesz 550 euró felett. A közgazdászok szerint idén legalább 6%-os lehet a további bérnövekedés, a vásárlóerő viszont ennél kisebb arányban nőhet. A jegybank szerint az idei infláció, vagyis a pénzromlás mindössze 2-3%-os lehet, a bérek valós növekedése pedig mindössze 2-3%-os. A jegybanki adatok szerint tavaly 2%-os volt a gazdasági növekedés. A szolgáltatásokban és az iparban volt növekedés, hanyatlás viszont az építkezés és a mezőgazdaságban volt. Az államfő abban bízik, hogy a most még orosz többségi tulajdonú szerbiai kőolajipari vállalat helyzete hamarosan megoldódik, így az üzemanyag ellátás is. Az Újvidéki Rádió első idei gazdasági műsorát a vállalkozói elvárásokkal kezdjük, majd az erdőgazdálkodási közvállalat tavalyi munkájáról és az idei terveiről hallhatnak, a folytatásban pedig az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkájáról tudhatnak meg többet. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a fogyasztóvédelmi diákvetélkedő pályázatáról hallhatnak. A vállalkozói rovatunkban palicsi gyertyaöntőt mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a bácsföldvári templom harangjátékáról lesz szó. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emília, Filip Sebesi, Bianca, Móricz Éva, Horváth Csaba és Stanislav Pacsarit nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Az új év új lehetőségeket is jelent a vállalkozók számára, közülük egyesek nehezen hozták nullára az előző évet, mások viszont még fejlődtek is. Vajdasági vállalkozókat kérdeztük, mik a terveik erre az évre. Nagy Emília összeállítása.
A vállalkozók különféle tervekkel készülnek az idei évre. Elsőként Németh Rolandot, egy búzafűlevet előállító cég tulajdonosát hallják.
Ugye 2026-ban a lehetőség, ami minden évet a lehetőség évének tekintek, én a 2026-ban szeretném szélesíteni a piacunkat, tehát ugyan főbb hangsúly ugye a külföld lesz, hogy külföldi piacok felé tudjunk elegendő anyagkészletet termelni, és meg tudjunk nyitni akár terv szerint 5 országot. 2026 folyamán Palicson egy holisztikus centrumot szeretnénk létrehozni, tehát itt már olyan szakértői csapatot akarunk felállítani, akik egyaránt szolgálják az emberek érdekeit, és nyitottak arra, hogy nem csak konvencionális, hanem széles spektrumú holisztikus gondolkodással, először is természetes megoldásokkal igyekezzenek ők is lehetőséget adni a bizonyos nehézségek megoldására. Célzok itt mondjuk egészségügyi nehézségek megoldására ezeknél a klienseknél. Úgyhogy ez egy nagy irányzat. Hát nem váltás lesz igazából, az egy ilyen kiegészítése annak, amit csinálunk, illetve 2026-ban terv szerint legalább 8 új termékkel fog bővülni a termékpalettánk. Több új terméken is dolgozunk, tehát már megszokott termékeinket, amelyek eddig is elérhetőek voltak, zöld búzafűlé, zöld kaporlé, esetleg árpalé, ezeket mind ugye szárított formában is elérhetővé tenni, illetve ugye a technológusi csapatunkkal olyan készítményeket szeretnénk szabadalmaztatni, amelyek már hatóanyagban is extra erősségűek lesznek, koncentrátumok és kiegészítve olyan más természetes forrású szerves anyagokkal, amelyek valójában olyan változást tudnak elérni az embereknél, ami eddig csak csodába, határos kategóriába eshettek volna. Úgyhogy ezzel rengeteget foglalkoztunk, illetve lesz még egy-két-három olyan termék irányvonal is, amik eddig nem voltak, tehát külön a gyerekeknek szeretnénk egy vonalat létesíteni az aktív életet folytatóknak, akik pörgősebb életben vannak, tehát azokra is szeretnénk most egy külön palettát létesíteni, úgyhogy érdekes lesz ez a jövő év ebből a szempontból is.
És megjelent egy könyved is, ha jól tudom, mesélj erről kérlek egy kicsit, ez miről szól?
Tulajdonképpen megjelent a könyvem, aminek a címe az, hogy Kakos Peltet Váput Pobédila Rák. Ez magában arról szól, hogy ennek egy ilyen kétszeres célja volt. Az első az, hogy az embereknek, akik most legyenek ők egészségesek vagy betegek, de egy inspiratív, motivációs fonalat vigyen be az életükbe. A másik részről pedig egy információs csomagot. Ugye nálam rengetegen várnak konzultációra, és nem győzök annyi emberrel konzultálni, amennyi emberrel mondjuk szeretnék konzultációt, vagy valamilyen szinten személyes találkozót folytatni, ezért inkább ilyen kis csoportos előadásokat, vagy nagy csoportos előadásokat szoktam már inkább tartani. Én rendkívül hiszek abban, hogy tudásról laikus nyelven kell beszélni, hogy mindenki megértse, és hogy a valódi értékeket kommunikáljuk. Tehát én így a holisztikus gyógyászatban, ugye ez az a fő csapásvonal, amiről én rengeteget mesélek, és ez a könyv is a holisztikus gyógyászat és a konvenciális gyógyászat ötvözetéről szól. Magában ez a könyv az azért íródott meg, hogy átlagban egy ember 2-3 konzultációra is el kell velem jöjjön, ahhoz, hogy tényleg egy sínre tegyük azt az életet, és az így komoly változáson menjen keresztül. Itt ez egy, hogy hosszú időbe is telik, amire sorba kerül valaki, illetve legalább 100 euró vagy az fölötti a konzultációs érték, és ez a könyv pedig egy részben azt váltja ki, hogy ezt a számot lejjebb tudja vinni, és az emberek, ha már el is jönnek, gyorsabban tudunk haladni, hát egy alapot tud képviselni, de attól függetlenül, ha valaki elejön hozzánk, vagy velem egy konzultációra, tehát ez az a könyv, ami igazából szerintem minden ember legalább egyszer el kellene olvassa, akinek fontos a saját vagy a családja egészsége. És még inkább azoknak fontosabb, akik ezt természetes úton, módon szeretnék elérni.
A bitcoin világában is otthon vagy, hogy áll most ez a történet?
A régebben is akkor voltak rádiós vagy tévés megkeresések ebben a témában, ágazatban, kapcsolatban. Én valójában ugye arról meséltem többször is, hogy magában ez a bitcoin, vagy ez a szint, hogy a kriptovalutákat megértsük és befektessük, ez egy valójában egy fontos eszköz fog képviselni, pénzügyi eszközt a következő években, vagyis hát először is egy érték megőrző eszköz. 2025-ben az emberek megérthették azt, amiről mondjuk 2021-22-ben már beszéltem, hogy több mint 100 000 dollár lesz a bitcoin, és akkor még csak 17-20 000 dollár volt, és sokan mondták, hogy nem, hát ez lehetetlen, meg ez hülyeség, és most ugyanúgy el tudom mondani, hogy eljön majd az idő, amikor a bitcoin 1 millió eurót is, vagy 1 millió dollárt is meg fog érni. Most természetesen mindenki másként tekint ezekre az eszközökre. Én hiszek ezekben az eszközökben hosszú távon, de viszont én is ebben az évben a hullám meglovagolásával kiexiteltem a tőkém nagy részével. Ugye én kereskedés szemszöggel is néztem erre a lehetőségre, és ugye más vállalkozások építésére szentelem azt az eszközöket, amiket ebből profitabilisan meg tudtam keresni. Szerintem van még egy löket a bitcoinba, most egy ilyen 90 ezer dollár körül mozog. Van még egy 130-ig, 40-ig szerintem az még ki tud lökni, de az most nagy kérdés, hogy ez most fog-e megtörténni. Vannak, akik szentül hiszik, hogy igen, vannak, akik már a lefelőívelő trendet jósolják. Én egy biztonsági játékos vagyok, és hiszem, hogy hosszú távon érdemes belőle, vagy bele pénzügyi eszközöket rakni. Persze ez nem pénzügyi tanácsadás, de viszont mindenki maga hozza meg a döntését. Én biztos vagyok benne, hogy a befektetési portfólióban, aki megengedhet egy rész bitcoint, tartsom, az egy értelmes döntés tud lenni.
Balog András, Bács-Kossuth-falvi Pálinka készítő.
A tervek azok ugye mindig vannak, tehát magán a főzésén nem gondolkoztam, hogy újítsak-e valamit, mert ugye ez egy úgymond bevált recept, és újítani nem. Próbálkoztam én is ilyen ugye pektinbontókkal, élesztőkkel, savbeállításokkal. Az én véleményem szerint ugyanaz a minőség. Szóval én azt mondom, hogy ha valami egyszer bevált, akkor azon nem kell változtatni. Hogyha nekem tetszik, a vevőkörömnek tetszik, akkor tehát nagy újításokat nem. Annyi esetleg, meglássuk az időjárás, milyen lesz, tehát klímát muszáj használni, ugye 40-50 fokba a szelfre nem forhat, tehát egy helységet kell kialakítani klímával, mondjuk rá ez már tavaly is terve volt, de ugye ősszel került erre igazából jobban szó, vagy ugye beszéltünk róla, az idején pedig szeretném ezt megcsinálni, mert ugye évről évre melegebb van, és a cefének az nem jó, hogyha melegen forja ki magát, tehát ront a minőségen, úgyhogy egyelőre ebbe az évbe klíma lenne a terv, ugyanúgy azt a bizonyos mennyiségű gyümölcsöt meglássuk mi, hogy terem, ha nem terem úgy, ahogy amennyit ugye szeretnénk, akkor viszont vásárolnunk kell továbbra is a gyümölcsöt, ugye a már megszokott, beáródott eladóktól, hűtőházaktól, ugye azt is szeretném változtatni, mert évek óta még van, hogy melyik fajta gyümölcsöt, kitől, hol vásárolom, ugye avval is szintén még vagyok elégedve, úgyhogy, tehát ilyen változtatásokra nem terveztem az idén változtatni.
Szántó Elvira és Gyula már túl vannak a karácsonyi kavalkádon, de nekik is vannak terveik az idei évre.
Karácsony után egy kis pihenőt tartunk, de a jövő évi tervek azok már megfogalmazottak bennünk, és új terülve kezdjük az új évet. Online téren is egy kicsikét kell haladnunk a korra, úgyhogy weboldalt készítettünk, úgyhogy egy kicsikét a téren is fogunk majd fejlődni.
Jövő évi terv, hogy legalább 10 új ördöglakatot készítsek az év folyamán. Sikerült beszerezni készüléket, úgyhogy majd lesznek dísztárgyak Lichtenberg égetéssel díszítve. Faékszereket szeretném tovább fejleszteni epoxi gyantával kombinálva, és van egy dédelgetett álmom, hogy vasba is bele fogok dísztárgyakat, apró dísztárgyakat készíteni. Na, de azt majd meglássuk.
Hegyi Erika egy Bács-Kossuth-falvi meg egy bajmoki virágüzlet tulajdonosa elmondta, a Valentin nap és a nőnap az, ami a következő időszakban jelentős a számukra.
Mik az idei tervek, mit szeretnétek esetleg újítani, változtatni?
Szerintem minden marad a régiben, úgyhogy ez egy hosszú tradícióval működő virágüzlet. Nem látom, mit kellene itt változtatni. Szerintem minden marad a régi. Tehát ez a vásárlótól függ, hogy mi mit csinálunk. Mi nekünk megvan a mi programunk, amit mi kínálunk egész év során. Tehát januártól decemberig, ahogy jönnek az ünnepek, mi úgy dolgozunk, ahogy jönnek az események, mi ugyanúgy az egészet végigcsináljuk, ahogy kell.
Mondjuk az új évben ugye talán a legnagyobb, ami következik elsőnek, az a Valentin nap, ugye? Amikor talán egy kicsit megnő a kereslet.
Igen, Valentin nap, úgyhogy aztán jön a nőnap, Valentin nap, rózsa, szerelmeseké, fiataloké, akkor már úgy kezdődik ugye az évben az események. Mi is hangolódunk rá, megyünk ki a karácsonyból, az előző évből, úgyhogy a kínálat vágott virág, cserepes virág, ajándékok, minden, ami egyébként is van az üzletben.
És itt is kell haladni a korral. Ugye szoktad nézni, hogy mik az új trendek, hogyha valami újat be tud szerezni. Emlékszek egy időben a kék rózsa az nagyon népszerű volt, vagy ez már nem annyira? Láttam szivárványos rózsát is.
Követjük a trendet, mindig benne vagyunk, tehát nézzük, hogy milyen anyagokkal dolgoznak, úgyhogy ez egy ilyen alap szerintem, hogy ott kell lenni. Ezt nem lehet visszafele, hanem csak előre. Tehát mindenféle internetes platformon látni lehet, hogy miket készítenek, azt mi is ugyanúgy mindent el tudunk készíteni. Csak idő kell hozzá, meg hogyha elég időt kapunk rá, akkor mindent el tudunk készíteni.
És van olyan, hogy nincs valami egy típusú virág, és akkor megrendelik, és azt is beszerzitek?
Igen, igen, ez a dolgunk. Amit be lehet szerezni, mindent beszerzünk, persze erre is idő kell.
Simon Jutka, topolyai gyertyaöntő elmondta, a gyertyák világában folyamatosan meg lehet újulni, ugyanis a formák világa végeláthatatlan.
Szeretnénk igen bővíteni, mert mindig kell valami újat hozzáadni, hogy érdekesebb legyen az a kirakodó stand, és szeretnénk bővíteni a formákat, az minőségét, mert mindig tanulni kell hozzá valamit, hogy az menő dolog legyen.
Igen, itt is vannak ugye a gyertyaöntésben is úgymond trendek, amit esetleg az interneten felkapnak, és akkor utána magánál is azt keresik.
Igen, keresik nálam is azokat, és rendelésre, ilyen külön kívánságokat rendelésre elfogadok, és akkor megmondják, mikorra, milyen alkalomra, kislány, kisfiú vagy idősebb személy, és akkor úgy készítem el azokat a dolgokat.
Ugye valaki most mondjuk egy adott rajzfilm figurát szeretne például, ami magának nincs, akkor azt is beszerzi, vállalja ilyesmit is?
Igen, ha beszerezhető, akkor igen, akkor el tudom vállalni, de különben lehet nagyon sok mindent megrendelni az interneten, és vannak ilyen rajzfilm figurák is.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Szigorodnak a szabályok az illegális fakitermelés ellen. A képviselőház ugyanis novemberben elfogadta a fa és faalapú termékek forgalomba hozataláról szóló új törvényt, amelynek legfontosabb célja az erdők védelme és az illegális fakitermelés visszaszorítása. A jogszabály megtiltja az illegálisan kivágott fa, valamint a belőle készült termékek piacra kerülését, és szigorúbb ellenőrzési rendszert vezet be a fa eredetének nyomon követésére. Mindez azonban nem vonatkozik a fakitermelő közvállalatokra, ugyanis ők eddig is a szabályok szerint működtek, tudtuk meg Kókai Rolandtól, a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat igazgatójától, akit a tavalyi eredményekről és az idei tervekről is kérdeztünk.
Az önmiránk nincsen jelentős kihatása. Igazából tudni kell azt, hogy Szerbiában a 2.200.000 hektár erdőből 52% állami erdő és 48% magánerdő. A 48% magánerdő, ugye ez az 1.000.000 hektárra 800.000 tulajdonos van, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hektáros, meg kisebb, mint 1 hektáros erdő tulajdonok vannak. Itt nagyon nehéz rendet tenni, ugye mindenki úgy éri meg az erdőt, mint a, majdnem mind a veteményes kertjét.
Ezek is bejegyzett gazdaságok, vagy nem mindegyik?
Nem gazdaságok, ugye ők is követnék az erdészeti törvényt, hogy a vágás, valamint a visszaültetés, ez főleg Szerbiában van, úgyhogy ott a bükfánál ott igazából a természetes megújulás van, de általában az a jellemző ezekben a magán erdőgazdaságokra, erdőterületekre, hogy minőségtelenebb erdők keletkeznek, mert ugye nem gondozzák őket. Annyira kicsi egy erdő, az kompakt kell legyen, tehát itt több 10 hektáról, 100 hektáról beszélünk, hogy erdő kompakt tudjon lenni, amikor így szét van osztva a tulajdonosi kör, akkor nagyon nehéz rendet tenni. Igazából ez a magánerdőket fogja jobban. Szabályozás, rendrakás, úgyhogy őrehik lesz ebben. Több gondjuk, például Svédország meg van tiltva az, hogy a örökléssel osztódjon az erdőterület.
Tehát, osztódik, hogy egy tagba kell, hogy maradjon.
Ez évek folyamán így öröklődéssel osztódott, meg különböző módon osztódott, meg ez már régen is így volt, már több száz éve valószínűleg így volt. És akkor ez így alakult kicsit, nagyon nehéz ebbe rendet tenni. Az állami gazdálkodásban azért nagyobb a rend, tehát a szerbi erdély is, meg a vajdaság erdély, meg az öt nemzeti park, ami ugye még erdőgazdálkodással foglalkozik. És ebből ennek a 2.200.000 hektárnak a 130.000 hektár van, ami a vajdaság erdély területét képezi, ebből 103.000 hektár az erdős terület, többi az rét, folyó, tó, stb.
Milyen szabályozás vonatkozik az úgymond közvállalatokra, vagyis az állami cégekre?
Tehát a fenntartható erdőgazdálkodást kell művelni, tehát ez elsősorban a fenntartható erdőgazdálkodás az egy kiegyensúlyozott erdőgazdálkodás, ami röviden azt jelenti, hogy a fakitermelésből élünk meg, tehát nem vagyunk se közvetett, se közvetlen felhasználó költségvetésnek, hanem a piacon vagyunk. Tehát amennyi el tudjuk adni termékünket, bevételünknek 97%-a a fakitermelésből történik, 3%-a vadászat és egyéb, és nem össze-vissza lehet vágni a fát, tehát különbséget kell tenni, meg sokszor összekeverik az erdészet, a fenntartható erdőgazdálkodást az erdőirtással. Az erdőirtás az az, amikor kivágtuk az erdőt, és ott soha többet nem lesz erdő. Ott akkor kiirtottuk az erdőt. De az, hogy kivágtuk az erdőt, és ott megint egy új, friss erdő nyúl, akkor az fenntartható erdőgazdálkodás. Tehát amikor eléri az erdő a vágási érettséget, akkor történik ez az úgynevezett tarvágás, teljes vágás. De előtte vannak itt fázisok, még van még kétféle vágás. Az egyik a szanitáris vágás, ugye ez mikor például betegek a fák, vagy mikor van szélvihar, mint 2023-as.
Tehát ezek a kényszervágások.
Vagy az éresítés, amikor az invazív fajokat ne nyomják el a fő fajt, vagy a konkurens fajokat ugye kivágjuk, hogy jobban tudjon növekedni, ami minőségesebb.
És a vajdasági erdőgazdálkodási közvállalatban hogyan oszlik meg a fakitermelés? Mi általában laikusok a tűzifára gondolunk, hogyha fakitermelés és fakivágás, de hát ugye a fát azt föl is lehet dolgozni, hasznosítani ipari termelésre. Tehát hogyan oszlik meg vajdaságban?
Tehát mondom, kezdjük Szerbiától. Szerbiában nem lehet pont tudni, hogy mennyi fát termelnek itt. Ez épp ez a magánerdők véget. Ez az egyetemi tanárok is, meg stb. Ez mondjuk olyan 4-6 millió köbméterrel.
Tehát, ó, az lényeges különbség.
Én már hallottam már 4-et is, meg 6-ot is, úgyhogy nem, mondjuk az, hogy 5 millió köbméter. Ebből 1,5 millió köbmétert a szerbia erdei termel ki, a vajdaság erdei pedig 620.000 köbméter. A szerbia erdeinél például, mert ez függ a fafának a fajtájától is, a bükné 40% ipari fa, technikai fa, többi az pedig 60% tűzifa. Ugyanígy van a törnyé is. Viszont a vajdaság erdeiben jellemző nyárfa, a nyárfán ez 90% ipari fa, tehát technikai fa, 10% tűzifa. Így a vajdaság erdei tűzifáról nem híres. Tehát a vajdaság az gazdag, szegény gazdag erdőkből. A Szerbia pedig gazdag, szegény erdőkből. Mert nálunk főleg ipari fa. Amit az ipar valamire felhasznál, bár a tűzifát is használja az ipar, ugye aprított fa, hulladék, de ugye a bedarálják is csinálnak belőle forgáslapokat, ugye évericákat, ahogy a vajdaságban szoktuk mondani. Azért van a kronospán, aki 500.000 köbmétert tűzifát feldolgoz évente. Tehát a vajdaság erdélyben mondjuk úgy, hogy a 35%, 65%, 30%, 70% az arány, tehát 620.000 köbméter az össztermelésük, abból mondjuk 200-220.000 a tűzifa, a többi pedig 400.000 köbméter az ipari fa.
Állandó vevők vannak?
Hát ez változik. Ez, tehát a piac mozgásától nagyon-nagyon függünk, tehát tudni kell, hogy egy piacon vagyunk, fa eladása, fa értékesítésénél, hullámzószerű, tehát ciklikus. 2022-ben akkora volt a kereslet, tűzifára is, meg az ipari fára is. Nem bánták volna, hogyha nem tudom mennyi százalékot emelünk is az áron, mert annyira kellett neki. De ez mitől függ az? Az európai gazdaságtól. Tehát, hogy megy a német meg az európai gazdaság, mert a mi vevőink főleg palettát, meg gyümölcsös rekeszeket termelnek, úgyhogy ha megindul a gazdaság, akkor több paletta kell, és akkor az mindjárt húzza magával a mi vevőinknek is a megrendeléseiket. Viszont például 2023-ban, amikor megvolt a július szélvihar, akkor dupla annyi fa megjelent a piacon, hirtelen, és akkor mindjárt csökkent a kereszt, és már több helyen lehetett venni. Úgyhogy ez attól függ. Most megindul a Ukrajnába béke, és elkezdenék Ukrajnát építeni, vagy Közel-Kelet is kihat mi ránk, mert akkor az a 20 az európai gazdaságot, csak akkor mindjárt kezdene a hisztériát, a fakereslet iránt.
Reméljük, hogy nem lesz gázellátási gondunk, de akkor ilyen esetekben megugrik a kereslet?
Hát igen, 2022-ben mindenki bepánikolt, és akkor jól bespajzolt, és akkor aztán a 2023-as szélvihar, ugye a szélvihar az tömésre teszi fákat, abból főleg tűzifa volt. Ő nem csak, de főleg tűzifa volt. és akkor hozott át nekünk. Például, hogy mondjak egy példát, a raktárainkon általában 60-70-80 ezer köbméter fa van, ugye az még ugye az erdőben kivágás, kiszállítás, még elszállítsák a vevők, tehát ugye ez a normális készlet, ami ugye készletén van, ugye mondanánk. A júliusi szélviharoktól meg ez a 170-180 ezer köbméter át, most, hogy megint megijedtek, elkezdett fogyni már, ugye megint a tűzifára ráment a nyomás, és akkor most így viszik a tűzifát megint. Úgyhogy ez 2022-ben volt ilyen helyzet, meg most ugye 23-24-ben nem, meg ugye mindenki bespájzolt, meg még a szélvihar, most ugye lassan megint visszatér a készletünk a normális állapotba, 70-80 ezer köbméterre.
Ez szakmai kérdés nekünk laikusoknak, és azért fontos, hogy meddig állhat a fa, hogy minőségi maradjon?
Hát nem.
Fajtától függően?
Igen, fajta puha fa, az kevesebb ideig, a kemény fa az hosszabb ideig, de nem mindig, hogy tél van, vagy nyár van, mert nyár akkor májusban megindul a gombák, stb. Úgyhogy, de pár hónapot, úgyhogy romlandó, nem úgy van, hogy még ez van, hogy például a szélviharból, hogy kitermeltük a fát, az lehet, hogy még el lehetett volna adni ipari fának, vagy egy magasabb kategóriás tűzifának, aztán, hogy az ott átromlott a minőség, akkor le kellett minősíteni, és akkor olcsóbb fáj kellett eladni. Most mondok egy példát, ugye a gazdasági műsor, hogy a nyárfánál a 8000 dinár köbméterre az átlagba, a szélviharból kitermelt fának pedig átlagban 3100 dinárért tudtuk kiadni, még drágább a kitermelése is, mert ugye ott nagy cirkusz van,
meg drágább
a visszaútetés is, mert mire már eltakarítjuk, akkor még mi nem, akkor benövi megint a gaz, akkor megint vegyszerekkel megint vegyszeresítenek, hogy letisztítani terepet, meg még nem is tudtuk eladni az ilyen 3100 dinár is, úgyhogy ez nagy érvágás volt nekünk a 2023-as, még az még mindig a nehezen már megvan, de még mindig termelődik ki, mindig hagyjuk a kevésbé fiatalabb erdőket, amit tönkretett a szél, mert a tud sincs annyira minőséges fel, próbáljuk menteni a menthetőt, és akkor lassan jönnek sorra, úgyhogy 27-ig, ha minden igaz, akkor azt az 1470 hektárt, amit földdel egyszintűvé tett a szélvihar, vissza fogjuk erdősíteni. Tehát most nagy a kereslet a fa iránt, meg vannak, ez változó, tehát például az a kronospárna stratégiai együttműködésünk van, korrekt az együttműködésünk. Mikor nem megy annyira a tűzifa, akkor a kronospán többet vásárol fel tőlük, mert ugye kell a pühafa és keményfa is, pühafát keverjük ezekben a forgáslemezekben, hogy ez a bútoripart látja. Még vannak az állandó felvásárlók, de akkor például a kormány javaslat alapján a szociális esetek, valamint a nyugdíjasok kedvezményesen kell, hogy kapjanak fát, ami azt jelenti,
hogy... Van érdeklődés?
Mindjárt mondok itt is adatokat, tehát tudni kell, hogy a kemény fát a szociális esetek, tehát aki bizonyított hoz, hogy szociális eset 2900 dinári kapja el, pófát még 1940 dinári. Ez ilyen 36%-os engedmény, a nyugdíjasok meg a hadirokkantak pedig 15%-os árengedményt kapnak, és eddig a szociális esetek 788-an jelentkeztek, 412-rel is szállította a fát.
Közvetlenül önökhöz jelentkeznek, vagy ennek meg
van a rendszer? Van, rajta van a szájtunkon, tehát az erdészet megvan, hogy melyikinek kell, hogy jelentkezzenek, 19 erdészet igazgatóságunk van, és hogyha azon az erdészet igazgatóságon nincs, akkor meg mondják neki, hogy hova jelentkezzen, de tudni kell, hogy ez, mi nem vágjuk már méteresre a fát, hanem több méteresre adjuk a tűzifát, mert az már a kapacitás pazarlása, hogy a favágót ilyenre használjuk. A favágónak ugye a tölgyfát, meg az ilyen minőségesebb fát, jól, hogy minél nagyobb legyen a profit marzs, nem profit, mert nem profitot termelünk mink, hanem hogy nagyobb legyen a gazdaságossága ugye a munkájának. Hanem
de kisebb legyen a költsége termelésnek.
Igen, mert aprítgatni egy méteres a tűzifát, az a kapacitások herdálása, tehát igen. A favágóknak kapacitásának herdálása, az ott, ahol 1000 euróba is kerül a legnagyobb vastagabb köbméter, a legvastagabb tölgynek, ott, hogy, ahol precízséget igényel ugye a favágás, ne repedjen meg stb. Abban foglalkoznak a favágóink, tehát a szociális eseteknek is, meg a nyugdíjasoknak is, meg a hadirokkarnak is, akik ezt a fát el kell jönni, mert igazából mi nem szállítunk senkinek, nem nincsenek is gépeik, mindig a vevők jönnek és ők szállítják el kell, hogy szállítsák, utána pedig maguk kell, hogy felaprítsák, de így is mondom, hogy akkor 788 kérvényből 412 már megvalósult, általában azért van ekkora luft közöttem, mert ugye keresik, hogy szállítsák. Ez egész rendszer. A nyugdíjasok közül pedig 1598-ból, akik kérvényes nyugdíjasok és hadirottantakból 915-en szállították el, tehát a 2386 megkeresésből 1327 már teljesült. De az elejében volt nagyobb intenzitású kérvény, úgyhogy a múlt hétről képest az erre a hétre most belassult, úgyhogy nem sok új igény.
Ugye, aki akarta, az megrendelte.
Megrendelte. Vannak itt visszaélések, ugye a szociális eset, vagyis most ez lehet, hogy így szervezik meg, hogy hozzák a bizonylatot, hogy szociális eset, és akkor az, most, hogy megveszi azt a bizonylatot a valaki, aki megszervezi, aha, vagy megszervezi az egész szervezést, és akkor valamit elvesz magának, és akkor szociális eset megkapja. Most ebben már nem megyünk bele, mert a
így is úgyis fizetni kellene,
igen,
a fuvari.
Igen, és, igen.
Önfenntartók, de azért tudnak közvállalatként pályázni. Ugye vannak kötelezettségeik a gondozásban is és a termelésben is. Ezt hogyan tudják megoldani, hogy uniós pénzekre, hazai pénzekre tudnak-e pályázni?
Ott a saját bevételünk az 5 milliárd dinár, abból például az az erdő telepítés, erdő művelés, tehát a fametszés, stb. Az 1,4 milliárd, ebben benne vannak a foglalkoztatottainknak a bérei is, a szezon, 600 szezonmunkás, stb. A tartománytól, amit évente kapunk, meg a köztársaságtól olyan 350 millió dinár. 250 millió dinárt kaptunk biológiai munkára és korszerű gépek beszerzésére. Tehát ezek új területek erdősítése, erdőminőség javítása, tehát itt a minőségtelen erdők vannak ott, erdei utak, faiskoláknak a felszerelése, a tűzvédelem és a szanációs gépek, úgynevezett, itt veszünk egy komolyabb mulchert, amit addig kiszerződtük, tehát szolgáltatások alapján szereztünk, bérmunka volt. Itt veszünk magunknak végre egy komolyabb mulchert, amit tudunk saját gépeinkkel szállítani a Vajdaság erdei területén belül, és ez nagyon fontos az erdő telepítés előkészítéséhez. Tehát nem a facsemetéknek a leduggatása, vagy a maknak az elszórása a nehezebb munka, hanem ez igazából ez a mulcsolás, hogy ami felaprítsa a meglevő fát, a tuskókat felaprítsa, és hogy előkészíti az erdő területet, ez egy komolyabb gép lesz, ha minden igaz, akkor reméljük, hogy tavaszra meg is fog érkezni. Valamit vettünk egy buldózsért is, ami ugyanúgy az erdő telepítés, az erdő gondozásnak a célját szolgálja. Viszont az EU-s projektek, főleg arra fókuszálunk az EU-s projektekon köröztem, hogy erősíti az egész Vajdaság erdei rendszerét, de hogy mennyire odaáll van, nem jut annyira pénz, mert ugye valamiből megélünk, például ez a mulcsológép is, ez is független erdőtelepítés, annak muszáj, hogy menjen, kövesse a
meg így akkor nem adnak ki pénzt azért, hogy bérbe
igen,
veszik.
Igen, már most ez megint egy kérdés, hogy például a szerbi erdei az mindent kiszerződ. A Vajdaság erdei az nem is fog kialakulni a piac, úgyhogy még voltak saját gépeink, úgyhogy ez már az erdészetben nem hirtelen történnek már a hónapra, meg egy-két éven belül, hanem itt ilyen 5 éves, 10 éves, mint az álfán nehezen mozgunk, ezen alkalmazkodunk. De nem is volt kialakult piac arra, hogy például az erdő kitermelés, fakitermelést kiszerződjük, de amikor én oda kerültem 2019-ben, akkor 30%-a tehát ki volt szerződve. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter fa megvan, hogy milyen fajta fa, mennyit kap ki lett szerződve, viszont ők nem hozták annyira formájukat, tehát megvan a keretszerződés, és amennyit ő abból kitermel, annyi pénzt kap, tehát motiváltan vagy mi, de nem hozták csak falát, vagy 60%-a lett még, amennyit ő megbírt volna termelni, mert nem talál ősi elég falábot. Ja. Még ha túlforszírozzák ezt a munkaerőt, akkor azután elmit, tehát nem favágókra is vigyázni kell, nem kell őket túl erőttetni. Most nálunk is vannak például egy különbség, nálunk vannak normák, ha normát túllépi a favágó, akkor a plusz fizetést kap. Aha. Vannak ilyen normák is, hogy vigyázza, olajozza a motorfűrészen a láncot, kevesebb láncot használ, arra is kap a fizetésére stimulációt, vagy kevesebb üzemanyagot, vagy kenőanyagot használ, stb. Ez mind ilyen normák.
Egyrészt takarékosság, másrészt motiváció.
Igen, ezek normák, meg normatívák alapján, aminek ez ilyen két vastagként, valakinek csak ez a szakmány, az ANCD egyébként készítettük ezeket, állandóan újítani kell, hogy főmérjük azt, hogy bizonyos munkára mennyi üzemanyagra, mennyi időkkel, stb. Voltunk kint hesseni tartományban, ott nem raknak normákat a favágóknak, mert az egy értékes munkaerő, és nem akarják őket túlforszírozni.
Néha, ne menjenek el.
Ne menjenek tönkre ugye a munkába, mert most ez is kérdés nálunk, most ez egy új szemszög, hogy Ha a favágó ugye túlforszírozza magát, utána megbetegszik, akkor elmegy erdély munkásnál, megtartja azt a fizetést, mert kötelesek vagyunk, csak utána már sokkal...
Kevesebbet tud termelni.
Igen, mert ugye ez a két dolog vége betegszik meg, ugye a rezgés, ugye tartja a motorfűrés, a rezgés, vagy a hallás. Habár a hallásra adunk még ezeket az antiforokat, védőfőszereléseket, hogy az nem lenne szabad, hogy esetleg nem használja, mondjuk az is szabálytalan, hogy nem használja, vagy ha nincs rajta. Ő sisak.
Követik akkor azért az uniós és a világ.
Hát ezt nem csináljuk, hogy nálunk még vannak normák, mert most ez a filozófia van, de most látom, hogy már hesseni tartományban kidobták a normákat a halálakókra vonatkozóan, meg ő náluk kétharmadba kiszerződik, tehát bérmunkába, egyharmadba saját munkaerő végzi a munkát, de a legérzékenyebb, a legdrágább fakidermelést, ugye ez a tölgy, még a vastagabb bigfák, azt a saját munkaerőkkel végzik, meg nagyon nagy hangsúlyt raknak az edukációra. Tehát a kétkezi munkaerőnek, hogy edukálva legyen, azt még kis szabványosított képzéseket adunk, már csak azért is, hogy védjük
magunk. Saját érdek.
Egy saját érdek is, mert az elég veszélyes különben a favágás, az én 6,5 éves mandátum alatt egy haláleset volt, amikor a favágó ugye meghalt, egy tapasztalt 36-7 éves favágó, meg korábban is voltak ilyen esetek, de hát az akkor fontos, hogy szabályszerűen járt-e el, biztosította a cég neki minden előírást, ugye meg ez olyan elkerülhetetlen, meg előre nem látható eset van, hogy ugye dől a fa, és nem látszik, hogy meg van korhadva a közepe, kettőbe törik, akkor elkezd egyik irányba menni, és igazából akkor figyelni kő, annyi lélek jelenlét, és egy-két métert csak félre menni, de kezdett ugye szaladni egységében, és egy méter hiányzott, hogy megmeneküljön, és ott agyon rögtön szörnyet hal. Úgyhogy volt másik eset, hogy leült reggelizni az egyik favágó, jó messze, és akkor ez itt az egyik favágó vágta a fát, de ez még nem én voltam, nem az én mandátumom. És akkor egyik kidőtöttem a dominó az egyik fát, másik fát, harmadik fát, elért, és épp a reggelizet nagyon tötte. Úgyhogy ez a bányászat után egy elég nehéz munka, különböző külön fizikai kondíció. Ahhoz. Tehát visszatérve a forrásokhoz, tehát az EU-s forrásokra ugye nem fog szerénykedni, itt komoly eredmények vannak, 2009-től 2021-ig 200 millió dinár, tehát másfél milliót sikerült lehívni, most pedig 8 millió euró értékben realizálunk projekteket.
Ez egy közös más országokkal, más cégekkel?
Igen, persze. Tehát vannak különböző donátorok, vannak itt IPA, CBC határon átnyúló projektok, főleg EU-s források. Vannak live projektok, ezek is EU-s források, de vannak, hogy a svéd kormány finanszíroz valamit, vagy a WWF Adria finanszíroz valamit, valami ilyen projekteket. Tehát 8 millió eurós projektekről van szó, ami különböző aktivitásokat érintenek, mint például a folyami mellékágak revitalizáció, ja, erdőfajok cseréje ősfonos fajokra, tűzoltójelző, szenzorok, videómegfigyelő rendszerek a tűzjelzés érdekében, könnyű tűzoltó járművek vásárlása, felvételkészítő és permetező drónok, buldozerek, ripperekkel, vásároltunk például svéd kormány támogatásával is 19 bivajt az OBD lápra, ami az invazív fajoknak a visszaszorítására szolgál, tehát nem neki mindent mechanikusan csinálni, hanem természetes módja az invazív fajoknak a visszaszorítására, akkor a csemete kertészeti felszerelések, a vásárlása, ez egy 2 millió dolláros projekt, amiben kibővítsük a Marovicsi magházat, mert tudni kell, hogy kétféle erdőtelepítés létezik, az egyik az, hogy facsemetéket duggatunk le, a másik pedig, hogy a makkot ugye elszórjuk. A makk az nem terem minden évben, hanem 3, 4 vagy 5, vagy még volt olyan is, hogy 6 év múlva termett. Tehát amikor jó magtermés van, az olyan, mint az aranya az erdészetben, akkor a falu apraja nagyja szedi a makkot, ami 150 dinárt fizetünk kilójáért, és például 2019-ben volt jó magtermés, 2023-ig nem volt, 23-ban volt olyan fállás, 24-ben nagyon jó magtermés volt, és sikerült jó összeszedni is, 550 tonna makkot szedtünk össze. Tehát akkor az az igazság, hogy mikor van megy a vágás, akkor ha nem ültessük be azokat a területeket, ahol megtörtént a vágás, fönt kell tartani. Tehát előtt van a mulcsolás, ne nője be a gaz, az pénzbe kerül.
Hogy ezt válik, lehessen ültetni.
Igen, és akkor mindig előkészítve kell, hogy legyen a mag terméssel, és akkor magterem, akkor visszaültetjük a makkot, de van a maróti magtárunk, az 160 tonnát tudunk tárolni, különböző módja van a tárolásnak.
Tehát csíreképes maradjon?
Csíreképes maradjon, tehát a kétharmad arányban csíreképes marad jövőre, tehát még jövőre lehet ütetni, aztán a következő évben már nem, de tehát elültetjük, elhasználjuk mi. Ezt a magtárat ezekből a pénzből megnövelik 240 tonnásra. Még a kácsi faiskolához különböző gépeket veszünk, ugye ott nagyon nagy mennyiségben termelünk nyárfa csemetéket.
Tehát folyamatos akkor a beruházás?
1 millió nyárfa csemetét termelünk évente, 200 ezer egyéb nyárfa csemetét. Tehát az ahhoz, hogy vissza tudjuk ültetni, ha megtörtént a pakitermelés, tehát a tarvágás történt, ezeket a területeket vissza tudjuk ültetni. Tehát a területünknek a 2,5%-át vágjuk évente, és 2,5%-át is ültessük vissza.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ egyike a legtevékenyebb fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek, nem csak Vajdaságban, hanem az egész ország területén. Magyar nyelven szinte egyedüliek, akik segítenek a vásárlóknak. Molnár Csikós József, a központ elnöke összegzi a múlt évet és az elmúlt 8 éves időszakot is, ugyanis márciusban a Fogyasztóvédelmi Világnap közelében tisztújító közgyűlést tartanak, de közben részt vesznek az új törvény kidolgozásában is.
A Fogyasztóvédelmi Központ elsődleges feladata a fogyasztók jogainak védelme, érdekei képviselete, valamint a vásárlói magatartás elősegítése. Az elmúlt 4 év során a gazdasági, technológiai és pénzügyi környezet jelentős átalakulásban ment keresztül. Ezek a változások új kihívásokat és új lehetőségeket teremtett a fogyasztóvédelem számára is. 4 évvel ezelőtt a fogyasztók leggyakoribb problémái elsősorban a hagyományos kereskedelemhez kapcsolódtak. Ide tartozik a hibás termékek garanciával, számlázással, szolgáltatások minőségével és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos panaszok. A fogyasztók többsége személyesen vagy telefonon fordult segítségért, az online panaszkezelés még kevésbé volt elterjedve. Az internetes vásárlás ugyan már jelen volt, de nem töltötte be meghatározó szerepet a mindennapi fogyasztásban. Napjainkban az internetes világ alapjaiban változott meg a fogyasztói szokásokat. Az online vásárlás, digitális szolgáltatások, előfizetéses modellek és közösségi médiák keresztül értékesítés mindennapossá váltak. A fogyasztók új kockázatokkal szembesültek. Hamis webáruházak, adatvédelmi visszaélések, rejtett költségek, félrevezető online hirdetések, nehezen elérhető ügyfélszolgálat. A Fogyasztóvédelmi Központ feladatai kibővültek. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az online tájékoztatás, a digitális panaszkezelés és a megelőző jellegű edukáció. Az elmúlt években a pénzügyi világ is jelentősen megváltozott. Megjelentek az online banki szolgáltatások, digitális pénztárcák, kriptovaluták, rendszerek és különböző pénzügyi platformok. Ezek a megoldások kényelmesek, ugyanakkor komoly veszélyek hordoz. Elsősorban a pénzügyi csalások, általában szerződési feltételek, túladósos kockázat, alacsonyabb pénzügyi tulajdonság. A fogyasztóvédelmi szerepet itt különösen fontos a pénzügyi ismeretterjesztés és a kiszolgáltatottak csoportok védelme érdekében. A következő években várhatóan tovább nő az online és a digitális szolgáltatások szerepe. A mesterséges intelligencia, automatizált ügyintézések és globális pénzügyi platformok újabb kihívásokat hoznak. A Fogyasztóvédelmi Központ jövőbeli céljai közé tartozik. Digitális fogyasztói tulajdonság növelése, fiatalok pénzügyi és online oktatása, gyorsabb, hatékonyabb panaszkezelés, nemzetközi együttműködések erősítése. A fogyasztóvédelem szerepe ma fontosabb, mint valaha. Az elmúlt 4 év tapasztalati azt mutatják, hogy csak folyamatos alkalmazással, oktatással és együttműködéssel biztosítható a fogyasztók biztonsága a gyorsabb változások világában.
Az elmúlt 4 évben említette, hogy változott a fogyasztóvédelem, a panaszok és a megoldások lehetősége, de a törvény az mennyire követte ezeket a változásokat, mert ugye a Fogyasztóvédelmi Központ elsősorban a törvények alapján tud tanácsot adni a hozzájuk forduló, mármint a Fogyasztóvédelmi Központhoz forduló ügyfeleknek, fogyasztóknak.
Mi elsősorban ugye a törvény az az alapja a mi tevékenységünknek, de minket ez mindig hozzátettük a gyakorlatot. gyakorlatot. És próbáltuk a kettő között megoldani, mert a törvény sok esetben nem mondja ki azt, amit ki kellene, hogy mondja, hogy mi fogyasztóvédők tudjunk segíteni az embereknek, és akkor a gyakorlat az pedig az volt, hogy konkrétan megnéztük, hogy miről van szó, és segítettünk az embereknek nagyon sok esetben elmenni velük a szolgáltatóhoz, vagy a kereskedőhoz, hogy megoldjuk a problémáikat. Tudnék mondani, hogy nem minden esetben voltunk eredményesek, ugye azok, akik nagyok, erősek, ott nem nagyon tudunk odahatni, hogy minden rendben legyen, mert a törvény az ad egy keretet, az új törvényt még nem hozták meg. Itt volt egy néhány ajánlatunk, hogy szolgáltatásoknak a törvénye, vagy a kereskedőknek, amit meghoztak törvény, ne tudja átértékelni a mi fogyasztóvédelmi törvényünket, de én úgy gondolom, hogy ez nem fog sikerülni.
Említette, hogy az online tér egyaránt a vásárlásban is a panasztétel lehetőségében is változásokat hozott. Ki kísér jobban, a vásárlók a vásárlást az online térben, vagy az értékesítők használják jobban a világhálót? Vagy mind a kettő?
Mindenkinek megvan a saját érdekei. Akik eladni akarják az árujukat, ő mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárló megnézi az interneten, vagy bárhol, hogy az az áru elmenjen.
Tehát és minden azt a felületet felhasznál.
Igen. És azt az oldalát fordítja az árunak, ahol többet mutat az a termék. A vásárló meg gyakorlatilag ő elhiszi azt, hogy itt minden rendben van, és ő megveszi, de nem tudja, hogy az mögött mi van. És a legnagyobb a probléma abban áll, hogy a kereskedőtől, mert nem tudjuk azt, hogy legalizálta-e az a termék, hiába próbáljuk utána megoldani a problémát, mikor azt se tudjuk, hogy hol van, vagy azt mondják, hát nem tudják, mert az már fölmondott, az már nem itt dolgozik, vagy a legjobb esetben még a vállalkozó is megszűnik.
Mindennek az alapja mégis, hogy ne legyünk hiszékenyek, és alaposan nézzük meg a vásárolt terméket, vagy a lehetőségeket.
Igen. Én úgy gondolom, hogy ennek az alapja az, hogy valami rendszert ki kell találni, hogy az, aki fönt van a netten és fölteszi az áruját, hogy azért feleljen. Tehát feleljen az eladásé, feleljen a minőségé, feleljen a kézbesítésé, feleljen a terméké, kereskedőjé kell felelni. Mert én azt mondom, hogy én se tudom megállapítani, hogyha fönt van valamilyen áru, hogy most az biztos, hogy olyan jó, mint amit én elképzeltem.
De mennyire lehet ellenőrizzük le?
Hát igen, ellenőrizzük, ha csak egy módon ellenőrizni. És több irányból kellene ellenőrizni. Nem csak az, hogy megnézzük, hogy igen, fönt van a netten, regisztrál, van a vállalat, nem árt egy kicsikét kérdezősködni már azokat, akik ezzel foglalkoztak, vagy vásároltak. Az, ami a legújabb, itt még mi se vagyunk elkészülve, próbáltam érdeklődni, de egyelőre nem kapok se onnan választ. Ezek az új pénzügyi platformák, amik vannak. Itt sajnos azt kell mondanom, hogy az elöljárójaink jelentik be, hogy ez nagyon jó, hogy ez segíti a polgárokat, és amikor beregisztrálják magukat, ugye befizetik azt a bizonyos összeget, aztán ezek, akik ezzel foglalkoznak, vagy kitalálnak valamit, hogy még hozzá fizetni, most nem lehet másképpen megoldani, vagy eltűnnek. De még akivel beszéltem, nem nagyon jártak jó ezzel a felkéréssel, vagy pénzügyi platforma, tehát befektetsz egy bizonyos összeget, és ezután te neked a pénzed állandóan fönt van a netten, a tőzsdén, ugye, és akkor havonta valamennyit hoz, hogy most mennyit az relatív, de mondjuk az, amit képviselőink mondtak, azok nagy pénzek, és ő nekik lehet, hogy gyarapodik a pénzük, de sajnos a mindennapi embernek nem.
Befektetési alapokat is azért alaposan le kell ellenőrizni, hogy hova megy a pénzünk.
Igen, de ezt nem tudjuk leellenőrizni. Ez nem olyan, hogy lebírjuk. Annyit megtudunk, hogy igen, az létezik, de nem tudunk többet. Részleteket én már próbáltam, kérdezgettem, ugye most új év után erre rá fogok állni, és akkor a minisztériumokat végig fogom kérdezni.
Meg. Volt ilyen irányú kérdés a fogyasztóktól?
Van már 5 bejelentő.
Akik pórul jártak?
Akik pórul jártak.
5, aki jelentette, és hányan, akik
hány,
nem?
Hány, akik nem mertek, mert szégyellik, hogy ugye elfogadták ezt a zöld kérést, és akkor lehet, hogy szégyellik, hogy kellemetlen nekik. Ezért ebből még biztos, hogy gondok lesznek.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a fogyasztóvédelmi diákvetélkedőről hallhatnak, ugyanis január végéig lehet jelentkezni a vetélkedőre, amelyet hagyományosan Zentán tartanak, ezúttal februárban, majd márciusban a nemzetközi verseny is Vajdaságban lesz magyarországi résztvevőkkel. Száva Vujicsics ötletgazdát, a fogyasztóvédelmi központ munkatársát kérdeztük a részletekről.
A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ hasonlóképpen a felnövekvő generációknak próbál rámutatni arra, hogy a vásárlói tudatosság mennyire fontos, mennyire vigyázzanak arra, hogy ne verjék át, anyagilag ne károsítsák meg, és különböző ismeretek céljából, például garancia és más, hogyan kell visszaváltani a terméket, ami nem megfelelő minőségben, stb. Különböző kutatásokat és elemzéseket próbálunk majd ezen a versenyen keresztül a gyerekek, hogy maguk gyakorolják, hogy mi is az, ami nekik megfelel, a generációhoz megfelelő törvényekre rá fogunk mutatni, ezekre a dolgokra rá szeretnénk mutatni. Közgazdasági iskolában lesz egy ilyen jellegű előadásunk, és szeretnék a többi általános iskolában is ezeket a felkészüléseket elvégezni, úgyhogy egy-egy előadást megtartanák most a következő időszakban. Az első verseny, ami a Zentai községet illeti, az februárban lesz, ami a regionális, illetve nemzetközi verseny, az március 7-én lesz. Szóval a kritérium megint hasonlóak az
Zentaiaknál. Kik jelentkezhetnek?
Ide a gyerekek párban jelentkezhetnek, ez egy csapat, adhatnak a csapatnak nevet is, és különböző témákban lehet, hogy megpróbáljuk meghatározni, hogy kicsit szűkíteni ezeket a témákat, és akkor hogy néhány témát csak, hogy kiválasszunk abból, ami nagyon napi aktuális, ez mindenféleképpen az internet eladása, amik nagyon fontosak, nagyon-nagyon sok átverés van.
A zentai vetélkedőre kik jelentkezhetnek? Ugye korábban ez a közgazdaság és kereskedelmi iskolából indult, de az utóbbi években már az általános iskolások is jelentkezhetnek. Hány évesek, hanyadikosok jelentkezhetnek?
Szóval a 14. fogyasztóvédelmi vetélkedőre az általános és középiskolások jelentkezhetnek, az általános iskolásoknál 6. osztálytól 8. osztályig.
A fogyasztóvédelmi központ és a felkészítő tanárok segítik a diákokat? A kutatásban, az elemzésekben, a bemutató előkészítésében?
Abszolút igen, és őt Magyarországról Petrik Sándor is el fog jönni, akkor az Európai Uniós tapasztalatokat át fogja adni. Mi inkább a törvényességekre mutatunk, illetve hogy mik a problémák, milyen, hogyan csinálják ezeket a dolgozatokat, hogyan elemezzék ezeket a dolgozatokat, nem csak, hogy fogjuk és akkor átírjuk, hanem abba tényleg milyen bele kellene kapcsolódni, és akkor esetleg nem csak ankét formában, hanem tényleg a saját tapasztalatén keresztül próbálják a munkákat elvégezni. Nagyon kreatív munkákat szeretnénk azért, mert ez az ritka alkalom, amikor mostan először mindkét verseny itt lesz Zentán, és akkor szeretnénk, hogy a zentaiak azért bemutassák az Európai Uniós iskoláknak Magyarországon, hogy mi is helytállunk, független attól, hogy nem vagyunk Európai Uniós tagok.
Nem régóta szervezik a regionális és a körzeti fogyasztóvédelmi vetélkedőt is. Erre kik kerülnek be, kik jutnak be, kik vehetnek részt?
Erre vetéltek eddigre ugyanúgy, mint eddig évek során általános iskolások, azok, akik az első 3 helyzetet kapják meg, legyen az 6., 7. és 8. korosztályban, minden külön-külön kategóriával szoktuk sorolni őket, illetve első, második középiskolás és harmadik, negyedikes megint középiskolások. Úgyhogy az első 3 helyezése, ezek jutnak tovább. Nálunk 2 tagú a csapat, Magyarországon lehet 2-3 tagú, sőt, még 4 tagú is. Végül is neveli a kreativitást, de szerintem 2 emberrel is simán meg lehet ugyanezt oldani.
Ez a regionális, vagyis körzeti vetélkedő, ez tavaly előtt Magyarországon volt, ő most Zentál lesz a házigazdája. Honnan jönnek Magyarországról?
Együttműködő partnerrel nekünk mindenféleképpen a DARFEZ, Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Zentai Fogyasztóvédelmi Egyesület, ők karöltve együtt dolgoznak már sok éven át, pályázunk együtt, önerővel próbáljuk ezeket a versenyeket megszervez, de mindig gazdag. Ajándékok vannak, illetve utazások általában Magyarországra. Szoktuk őket vinni, hogy az Európai Uniós szabályokat végig olyan helyekre utazunk, ahol tanulni is lehet.
Az iskolák közül kik vesznek részt ezen a regionális versenyen?
Magyarországiak inkább Csongrád megye, körzetben Szalmakó, Szeged és közeli települése. Nálunk inkább először a zentai községből, itt vannak az összközépiskolák. Remélem az idén pályázat hirdetésnél jelentkezni fognak a zentai általános iskolások is. Tényleg komolyan számítunk. Nagy szerencsénk volt, hogy mondjuk rá a tornyos iskolából már jelentkeztek tavaly előtt, illetve Felsőhegyről.
Szerbiában sem az általános iskolákban, sem a középiskolákban nincs fogyasztóvédelmi tantárgy. Ezek az iskolák, amelyek részt vesznek tantárgyakon belül, vagy teljesen különállóan foglalkoznak a fogyasztóvédelmi kérdéskörökkel?
Sajnos egy fogyasztóvédelmi tantár se létezik olyan néven, de mindenféleképpen osztályfőnöki órákon, illetve különböző tantárgyakon, például biológiában vagy vettannál, amikor vannak különböző ilyen problémák, ami az élelmiszert, mit adalékokról van szó, akkor ők beépítik. Bár Sanyi, biztos vagyok abban, hogy a zentai középiskolások ezt csinálják, és én gondolom, hogy egyszer már lesz egy olyan tantárgyunk is, ami a fogyasztóvédelmit illeti, mert mindenki fogyasztó.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A Palicsi Molnár Riedler Szilvia főállása mellett gyertyaöntéssel foglalkozik. A folytatásban hallhatnak a kezdetekről, egy 3 gyermekes édesanyja mindennapjairól és a jövőbe vetett elképzeléseiről is. A kézművest Filip Sebesi Bianka kérdezte.
Meséljen nekem egy kicsit magáról, mivel foglalkozik a mindennapokban, hogyan telik egy átlagos hétköznapja így 3 gyermek mellett.
Fú, ez jó kérdés. Sok mindennel foglalkozom, amellett, hogy van egy teljes idős állásom. Hobbimnak élek, amikor éppen nem a könyveléssel foglalkozom. 3 gyerekem programját próbálom valahogy megszervezni. Mindenki mindenhova eljusson, minden munka elkészüljön, és természetesen a kis hobbimra is jusson elég idő.
Reggel föl kell, rögtön összekapja a gyerekeket, és indul a munkahelyre?
Hát gyakorlatilag igen, mert hogy 3 gyermek, 2 iskola, 3 váltás, én 7 órára megyek dolgozni, tehát nagyon sok mindent még előző este el kell készíteni, hogy reggel ne legyen nagy rohanás, ne legyen kapkodás, de nagyjából ez már egy bejáródott dolog, úgyhogy a gyerekek is tudják, hogy mi a feladatuk, hogy ne késsen el senki, úgyhogy összehangoltuk ezt, ez így az évek alatt sikerült.
Hogyan alakult ki önben az érdeklődés így a kézművesség iránt? Mindig is vonzott-e ez a világ, vagy a gyertyakészítés volt esetleg a legelső hobbi?
Nem a gyertyakészítés volt a legelső, jelenleg ez a legutóbbi, ami a legfrissebb, igazából így mondanám. Gyerekkorom óta foglalkozok mindenféle kézműves dologgal. Gyöngyöt fűztem, filcet vartam, horgoltam is egy időben, akkor gyerekjátékokat készítettem, gyermekeknek ágyneműt, mindenféle interaktív kis textilkönyvet, aztán a dekorációk felé vettem az irányt. Ebből adódóan szintén a varrógép az mindig kéznél van, praktikus háztartási textileket is készítettem már, különböző ajándékcsomagokat, és nem olyan rég úgy döntöttem egy pár hónapja, hogy kipróbálom magam másban is, és akkor jött ez a gyertyás téma, ami nekem kreatívnak tűnt, szintén lehet kézműveskedni, nincsenek korlátok, tehát a kreativitás az határtalanul szárnyalhat, és itt is ebben, jelenleg ebben élem ki magam, és ebben találom meg az időmet.
És mi adta pont a kezdő lökést ehhez a gyertyakészítéshez, a motivációt?
Hát talán az interneten böngészve is ráakadtam néhány érdekes képre, amik megtetszettek, és úgy döntöttem, hogy kipróbálom őket, miért ne. De ilyesmivel még nem foglalkoztam. Kicsit a varrógépet félretenni, kicsit venni egy nagyobb fordulatot, és egész más dologgal foglalkozni, kicsit felpesdíteni a mindennapokat, mert a mindennapos munka, a mindennapos szervezés, rohangálás, aztán ugyanazt a dolgot készíteni, bármennyire is hobbi, bármennyire is szereti az ember egy idő után, úgy érzem, egy picit bele lehet unni. Mindig kell valami újat készíteni, újat csinálni, kitalálni, és ezzel is fenntartani a saját magam érdeklődését is, főleg az új dolgok kipróbálása, ami engem mindig hajt előre.
Akkor fontos önnek, hogy azért színessé tegye a mindennapokat, ha jól értem.
Igen, igen, fontos, és ahogy fogalmazhatnánk, ez számomra egy kis én idő, amikor én ezt az én hobbimat csinálom, és ezzel foglalkozok, mert tényleg a mindennapokban a hajtás, a percre pontosan megtervezett napi rend, mindenki mindenhova eljusson, minden elkészüljön, mindennek meg kell lenni. Ez valahogy úgy érzem, főleg a mai napok emberét nagyon gyorsan felőrli.
És akkor kell egy kis kikapcsolódás belőle.
Így van, így van.
És hogy emlékszik vissza az első elkészült gyertyára, hogyha jól értem, akkor ez nem is volt olyan régen, ez olyan lett, mint ami ennek eltervezte?
Hát igazából nem. Tehát voltak mindenféle próbálkozások, voltak csalódások is, akkor volt néhány nap, amikor félretettem, hogy jó, én most ezt kicsit pihentetem, és akkor jött a tanulás időszaka, hogy akkor ismerkedjünk meg jobban az anyagokkal, nézzük meg, mit mivel lehet keverni, hogyan lehet kombinálni, hőmérséklet, szín, hogy kell egyáltalán viasszal dolgozni, mert ez sem egy egyszerű dolog. És akkor utána újra belelendültem, és most már úgy érzem, hogy kicsit jobban megy, bár még mindig van mit tanulni, de igyekszem.
Említette, hogy itt a kézműveskedés az én idő részét képezi. Mennyi időt tud erre rászánni általánosságban egy nap?
Ez változó, attól is függ, hogy a mindennapok programjai mennyit engednek meg, de azért a 3 órát, 3-at, van egy kicsit többet, azt rá tudom szánni, hogy csak ezzel foglalkozzak.
És ilyenkor el tud vonulni egyébként külön, vagy itt a viasz olvasztása miatt esetleg, nem tudom, a konyhában kell tevékenykedni, mennyire tud teljesen egyedül lenni ebben?
Tudok egyedül lenni. Gyerekek már elég nagyok ahhoz, hogy a saját programjaikkal foglalkozzanak, így tulajdonképpen mindenki tudja a saját dolgát csinálni. Ezzel nincs egyáltalán probléma, olyankor a helyiség csak az enyém, nem igazán szokott megzavarni senki, sőt, a család tudja is, hogy olyankor anyát békén hagyjuk, amíg dolgozik. Úgyhogy ez a része is, mondhatom úgy, hogy meg van szervezve.
De ez egyébként szerintem egy nagyon különleges dolog, hogy tisztelik, mint család egymás idejét, és hagynak egymásnak időt arra, hogy ki a saját elfoglaltságában megtalálja az örömét, és az azért gondolom ez a családi támogatás, ez önnek is sokat jelent.
Igen, mindenképp. Úgy gondolom, másképp ezt nem is lehet, tehát csak egymást és egymás idejét, tevékenységét tiszteletben tartva legyen bármelyikünk programjáról, dolgáról szó. Másképp ezt nem tudom elképzelni, tehát csak úgy, hogyha azt szeretném kapni, amit én is adok, és ez mindkét irányba. Tehát a gyerekeimnek is valami programja van, akkor azt ők csinálják, ha nekem, akkor ezt ők hagyják.
És egyébként ez a kezdetek kezdetén is így volt, akár a férjével, akár amíg a gyerekek kicsik voltak, vagy ennek kellett idő, hogy kialakuljon egy kommunikáció önök között, hogy legyenek ilyen kis külön szeparált időtöltések is, vagy elvonulásra való idő?
A férjemmel ezzel nem volt probléma, neki is van saját hobbi, amivel szintén ő foglalkozik, szeret elvonulni, amit ő csinál abban az időben, ő is úgy gondolja, hogy akkor ne zavarjuk, ezt mi tiszteletben tartjuk. Ami a gyerekeket illeti, igen, amikor kisebbek voltak, akkor kicsit nehezebb volt megszervezni, mert ugye másak az igények, többet kell odafigyelni. Így, hogy most már önállóbbak, így meg lehet velük beszélni, hogy akkor most ki játszik, ki olvas, anya most dolgozik, beszéljük meg, hogy akkor nem kiabálunk, nem rohangálunk, és ez így most már működik, most már bejáródott.
Hol találkozhatunk a gyertyáival, vásárokon, online felületeken, vagy inkább így az ismertségi körökön belül terjednek?
Hát egyelőre az online térben lehet engem megtalálni, illetve ugye az ismerettségi körömben ők, tehát ismerősök, munkatársak, barátok, ők szoktak, egyelőre ők jelentik a vásárlói kört. Ez abból is adódik, hogy én nagyon sokáig varrással foglalkoztam, ez a gyertyakészítés, ez nálam még viszonylag friss, ahogy említettem, pár hónapja csinálom. De mindenképp vannak hosszú távon terveim, hogy ezeket elérhetővé tegyem a nagy közönségnek. Vásárokba ritkán járok, lévén, hogy nagy család, meg a munka is ebbe egy kicsit beleszól, de mindenképp lesz majd egy olyan, erről majd később fogunk talán majd beszélgetni, amikor majd mindenki számára elérhetőek lesznek, hiszen tudjuk, gyertyát vásárolni interneten, fényképről nagyon nehéz. Ezzel én is tisztában vagyok, hogy ezt élőben a legjobb, ahogy mondanánk, dolgozunk az ügyön. Uh-huh. Majd lesz ebből is valami, de ez most még egyenlőre ötlet szintje, tervek szintjén van, de mindenképp majd nyitunk a nagy közönség felé.
Ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy mit gondol, hogy mennyire népszerű itt Szerbiában az online felületeken történő vásárlás, nem csak a gyertyákkal kapcsolatban, hanem itt mondta, hogy több dologgal is foglalkozott már, úgyhogy van benne tapasztalata, azt gondolom.
Igen, ebben van valamilyen tapasztalatom. Úgy gondolom, hogy a mi térségünkben az emberek még mindig a személyes vásárlást előnyben részesítik. Természetesen nagyon sokan kihasználják az online vásárlásnak a lehetőségét, hiszen így egyik városból a másikba napok alatt el tud jutni egy bizonyos termék. Ugye tudjuk, manapság a fizetés is könnyen megoldható, és persze ez termékfüggő. Egy gyertyát nehezebb eladni interneten, mint mondjuk egy gyerekjátékot, vagy mondjuk egy ágyneműt. Tehát ott is egy megfelelő kép, egy jól megírt tartalom, egy leíró szöveg, azzal könnyebb azokat a termékeket eladni. De az én tapasztalatom az, hogy az emberek még mindig jobban szeretik a személyes vásárlást, és a személyes találkozásoknak itt nagyon nagy a szerepe. Ez fontos dolog.
Előfordul egyébként olyan, hogy valaki egy külön kéréssel fordul önhöz, és akkor az alapján készít gyertyát, vagy van egy kész elképzelése, és akkor az érdeklődők abból vásárolnak, válogatnak?
Mindkettő. Tehát nyitott vagyok minden ötletre. Egy fontos dolog, amit mindig szem előtt tartok, tehát, hogy nem másolunk másokat. Ezt volt egy-két esetben, amikor kértek tőlem, hogy na pont ilyen valamit szeretnék, legyen az varrás, vagy mondjuk gyertyakészítés. Finoman, de azért úgy el szoktam mondani mindenkinek, hogy valami hasonlót igen tudok készíteni, de nem fogom ugyanazt a valamit, amit másoknál láttak. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokan foglalkoznak akár varrással, akár gyertyaöntéssel is, és mondhatjuk azt, hogy fú, hát ez bárki meg tudja csinálni, de valahogy, ha már az ember másol, akkor az nem az nem ő. Uh-huh. Tehát valami hasonlót igen, el tudok készíteni, de mindig más lesz. Tehát mindig beleteszem azt, amit én másképp látok. Legyen az egy színárnyalat, legyen az egy forma. Valamit beleteszek, ami kizárólag rám fog utalni.
Hogyan látja így a jövőt? A gyertyaöntés egyszer lehet-e főfoglalkozás? Gondolkozik-e ilyenben, vagy marad egyenlőre egy ilyen szerelemprojekt?
Természetesen az ember hosszú távon gondolkodik ebben, meg nagyon szeretnék ezzel több időt foglalkozni. Egyelőre ez csak hobbi szinten van, ez a napi pár óra, ez még nem elegendő arra, hogy én ezzel ugye főállásban foglalkozzak, és ehhez mindenképp szükséges az, hogy egy folyamatosan minden nap elérhető kis boltja legyen az embernek, üzlete legyen, ahol ez mindenki számára minden nap elérhető. Ez hosszú távú tervek között van, szerepel, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle.
És gondolkozik abban esetleg, hogy visszatér a varráshoz is, és a varrás mellett foglalkozik ezzel, vagy szívesebben fókuszál egyszerre egy dologra?
Szoktam ezt is, azt is csinálni, tehát hullámokban csak egy valamivel foglalkozok, nem szeretek kapkodni a technikák között, már csak az előkészületek miatt sem. Persze szoktam mostanában is varni kisebb kis dekorációs elemeket, amiket mondjuk egy csomagba teszek a szép kis gyertyákkal, színben, formában összehangolva, de egyszerre egy technikával foglalkozok. Tehát olyan, hogy egy napon belül akár cserélgetem, hogy most varrok, aztán gyertyát öntök, azt nem szoktam csinálni, mert egyhogy nem praktikus, nem is kényelmes, és sok időt elvesz.
Itt a gyertyaöntésben van valami olyan új elképzelése, vagy új projektje, ami még a jövő zenéje, de úgy kedvet kapott hozzá, hogy azt is kipróbálja. Nem tudom, hogy mennyire szélesek a lehetőségek ebben.
Hát van még néhány dolog, apróság, technikai módosítás, amit még nem próbáltam ki. Ezekkel kísérletezek, olvasom, hogy hogyan lehetne megvalósítani, de nagyobb projektem jelenleg nincs.
Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a bácsföldvári harangjátékról hallhatnak. Két éve nyáron szerelték be, és akkor karácsony óta szól naponta a harangjáték a Szent Mihály templomban. Minden nap több alkalommal hallható a vajdaságban egyedülálló harangjáték, mondja Cini Tibor harangozó.
A harangjáték az, amikor a harangokkal le lehet játszani valamilyen melódiát, az úgy működik, hogy az óraütő kalapácsok megütik a harangnak az oldalát, és így ugye többfajta melódiát le lehet játszani. Most attól függően, hogy hány harang van, meg hány harang mellett van ilyen óraütő kalapács, minél több harang mellett van ilyen kalapács, annál több vagy dallamosabb ugye melódiát le lehet játszani. Nálunk jelenleg a három középső harangon van ez a harangütő kalapács, és így öt melódiát lehet lejátszani. Van egy rövidebb Ave Maria, egy hosszabb Ave Maria, akkor a Krisztus Vincit, Baudetta és a Piate Signor.
Említette, hogy harangokhoz is kapcsolódik, de a pontos időjelzéséhez is. Tehát gyakorlatilag mikor szólnak akkor ezek a harangjátékok? Tehát önök határozzák meg, vagy ehhez van egy úgynevezett szabály, hogy mikor kell, hogy szóljanak?
Hát ezt most itt mi nálunk, mink határoztuk meg, de igen, általában van szabály, mondjuk rá így úrangyala előtt, vagy úrangyala után szokott szólni. Itt nálunk most úgy csináltuk, hogy reggel nem szól, ugye, hogy nagyon, nagyon korán reggel ne szóljon, ne zavarjon az embereknek. Annyi, hogy csak Mária ünnepeken szól reggel 6 óra 1 perckor az Ave Maria, szóval a 6 órási óraütés után szól Mária ünnepeken.
Tehát az egész óraütésekor?
Igen, az egész óraütés után, szóval a 6 óra 1 perckor, meg minden nap szól 11 óra 59 perckor, szóval a déli harangszó előtt, meg szól 17 óra 1 perckor is a hosszabb Ave Maria, ez is minden nap. Akkor az este 9 órási óraütés után 9 óra 1 perckor szintén szól a rövidebb Ave Maria. És 22 óra 1 perckor szól a Baudetta. Szóval 4-5 alkalommal naponta szól. Azon kívül csütörtökön este 6 óra 1 perckor a Krisztus Vincit, ez a zoltári szentség tiszteletére szól, és pénteken szintén ez a Krisztus Vincit szól 14 óra 58 perckor, ugye már 15 órakor harangozunk minden pénteken, mert akkor halt meg ugye Jézus a kereszten, és ennek az emlékére szól.
Bácsföldvári Szent Mihály templom azon kevesek közé tartozik itt Vajdaságban, ahol még kézi harangozás van, viszont a harangjáték az már elektromos, digitalizált, tehát azt nem kell külön indítani.
Igen, a harangjáték az már digitalizált. Itt nálunk Szerbiában soha nem is létezett olyan harangjáték, ami mechanikus lett volna, de külföldön vannak mechanikus, meg azelőtt is voltak mechanikus szerkezetű harangjátékok. Ezek nagyon komplikált szerkezetek.
Tehát, mint hogy zenélnének a harangok, igen. Tehát, hogy akkor úgy kell a harangokat húzni, hogy dallamos legyen a harangozás?
Így van, így kell, hogy húzza az a mechanikus szerkezet. Mert ugye a régen, mikor még nekünk is megvan itt ez a mechanikus óra, ami hajtotta az órát, akkor volt még egy külön mechanikus óra, ami hajtotta a harangjátékot, vagy pedig hozzá tartozott ahhoz a mechanikához, ami az órát is hajtotta. De mondom, ez ilyen nálunk Szerbiában nem volt. Meg szerintem még lehet, hogy a Nagy Magyarország területén. És ez inkább Németországban volt praktizálva.
Én nem emlékszem, hogy itt Földváron lett volna korábban harangjáték.
Nem volt. Óraütés az valamikor volt, ezzel a mechanikus órával, de harangjáték az nem volt soha.
És mióta működik itt a harangjáték, vagy mióta szól a harangjáték Bácsföldváron?
Ugye legelőször megcsináltuk az órát, akkor az óra az...
Tehát egy évtizedekig nem működött, igen, az óra szerkezete a toronyban.
Igen, az óra az körülbelül 50-60 évig nem működött, uh-huh. Akkor megcsináltuk az órát, és az óra az körülbelül egy évig úgy járt, hogy nem volt óraütés. Akkor beszereztünk egy Apollo nevű használt anyaórát, ugye, ami meghajtotta ezeket az óraütő kalapácsokat, hogy legyen óraütés. Akkor egy ideig ugye ütött az óra, és egy horvátországi harangszerelő barátom mondta, hogy abba az Apollo nevű anyaórába be lehet programozni az Ave Mariát, mint harangjátékot.
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet minden órába beszerezni, toronyórába beszerelni?
Hát ezekben az újabb digitalizáltakba általában be lehet. Uh-huh. Szóval abba az Apollóba akkor betápláltuk ezt a harangjátékot, és akkor még működött egy 2-3 hónapig, és utána, mivel mondtam, hogy ez használt volt, nem tiszta új, akkor tisztára tönkrement, és hát egy... mondjuk vele, lehet fél évig is nem volt óraütés egyáltalán.
Tehát az óra működött, csak az óra ütés működött, nem hallatszott.
Így van, az óra működött, az ütés nem. És akkor hát muszáj volt, hogy keressek egy komolyabb mestert, úgy meg akinek van komolyabb valamilyen hozzáférése valamilyen külföldi anyaórához, ami ilyen komolyabb szerkezet legyen, meg hosszabb életű is legyen. És akkor Magyarországról találtam egy mestert.
Tehát le kellett az óra szerkezetet teljesen cserélni, vagy csak javítani?
Azt az anya órát, ami meghajtotta az óra ütést, azt kellett tisztára lecserélni, és ez a jelenlegi, ez egy olaszországi, Beltron a neve, és ez a jelenlegi, ez ebben már eleve be vannak programozva a harangjátékok, mivel az olaszok azok nagyon szeretik a harangjátékokat, és ott nagyon elterjedt ez a harangjáték.
Ugye most mi itt a toronyban beszélgetünk, ahonnan a harangjáték is szól, meg gyakorlatilag innen hallatszódik is az óraütés, ami most már működik. És most a felet jelezte, amikor mi beszélgettünk.
Igen, igen, igen. Szóval ez a Beltron Olaszországban nagyon elterjedt, itt Szerbiában nagyon kevés van még belőle, és ez olyan, hogy eleve beprogramozott harangjátékok vannak, de külön is lehet beprogramozni valamilyen harangjátékot bele. Az előző az olyan volt, hogy abban nem volt beprogramozva egy se, hanem azt külön kellett beprogramozni.
Ugye említette, hogy az órajárásá ahhoz kapcsolódik a harangjáték, viszont függ a harangoktól is. Mennyire határozza meg a harangok nagysága, fajtája a harangjátékot, hogy melyet lehet egy-egy templomban a harangokhoz illesztve, harangokhoz hangolva lejátszani?
Annyira a nagysága nem, hanem inkább a zenei hangja, mert ugye mindegyik harangnak van zenei hangja, és akkor minél különbözőbb, változatosabb zenei hangok vannak, annál szebb harangjátékot, vagy annál több melódiát lehet lejátszani. Itt nálunk van 5 harang, de csak 3-on van kalapács, ezért csak ezt az 5-öt lehet lejátszani, de hogyha beszereznénk mondjuk rá még egy kalapácsot, vagy még 2-t, akkor már még több, még dallamosabb melódiákat le lehetne játszani, ami már eleve ebbe van táplálva ebbe az új anyaura szerkezetbe.
Ugye az előbb említettük, hogy mikor, miért, hogyan, de azt nem pontosítottuk, hogy gyakorlatilag mikortól hallják a harangjátékot, tehát mikor kezdődött a harangjáték Ölváron. Ugye a javításokat
most nem,
is említette.
Igen, azt nem tudom pontosan, hogy mikor kezdődött valamikor nyár elején, és hát utána 24 nyár elején, és nyár végére elromlott, akkor volt csak egyetlen egy harangjáték, az az Ave Maria. Utána...
Na, azon is meglepődtek egyébként a földváriak, hogy most mi ez a harangozás.
Igen. És utána, mivel megtanáltam azt a magyarországi mestert, ugye az mivel ideért, emlékszek rá, hogy pont búcsú napján volt itt.
Szeptember
29-én, egy vasárnapi nap, és december 23-án volt itt aztán felszerelni.
Szóval, a karácsonyra.
Karácsonyra. Szóval eljött szeptember 29-én, felmérte a helyzetet, meg hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és aztán december 23-án karácsonyra lett meg, és karácsony óta van ez. Na most 5 év garanciát kaptunk erre az új anyaórára, mert mondom, ez tiszta új, az előző az használt volt.
Említette, hogy kevés harangjáték van Szerbiába, Vajdaságba esetleg hol a legközelebbi, vagy merre van? Hát, ha esetleg majd mások is szeretnék beszerelni.
Én úgy tudom, hogy Szerbiába olyan harangjáték, ami rendes harangokon szól, nem hangszóróról, az egyedül csak a Szent Száva templomba van Beográdba, meg Bácson a Ferences templomba, de ott nem szól napi rendszerességgel, csak hogyha bekapcsolják, szóval évente egyszer vagy kétszer, hogyha szól csak, meg itt nálunk most. Szóval az én tudásom szerint összesen csak ez a 3 van Szerbiában, de lehet, hogy tévedek, mert én sem tudhatok mindent, de ilyen olyan harangjátékok, amik hangszórókról vannak engedve a toronyból, olyan van elég sok.
Egyébként félbánosokkal beszélgetve több helyütt megemlítették, hogy akár már nem is szükséges, vagyis hát szükségesek a harangok, de hogy a harangok hangját, a harangozást is már digitalizálták. De azért szépsége van a harangozásnak, viszont azért ez a digitális harangjáték is nagyon szép, tehát természetesnek tűnik.
Igen, persze, de most azt mondom, hogy ez azért szép, vagy azért szebb, mert ez normális, igazi harangokon van lejátszva.
Fölvételezték a harangnak a játékát.
Igen, szóval itt nálunk ez normális harangokon van lejátszva. Amott fölvételen van lejátszva, és akkor az egész más. Ugyanígy van a harangozással is. Nagyon sok helyen már azt csinálják, hogy nem akarnak a sűrűn romlanak, mivel nagyon sok a nem hozzáértő mester itt nálunk Szerbiába, és sűrűn romlanak a harangok, és ezért már ugye utóbb beleunnak a plébánosok a mesterekbe, és akkor beszereltetnek, hangszóróról engedik a harangokat. Na most mondjuk rá, azt az egyszerű ember nem veszi észre, de aki egy kicsit jobban ért hozzá, az észreveszi, hogy az nem igazi harang, nem eredeti harang, vagy mondjuk rá olyat is szoktak, hogy egy kis toronyba leengednek valami óborzasztó nagy hangú harangot, ami több ezer kilós, és akinek van egy kis hozzáértése, az tudja, hogy az nem igazi harang.
Felsorolásban említette a belgrádi pravoszláv ortodox templomot, tehát gyakorlatilag ezeket a harangjátékokat akkor nem csak a római katolikus templomokban játsszák.
Nem, igen. A görög-keleti szerb templomokban is még több felekezet játssz ezt, igen.
Mekkora hagyománya van neki? Tehát nem, nyilván nem évtizedes, hanem évszázados hagyománya van ezeknek a harangjátékoknak?
Hát itt nálunk nincs. Itt nálunk nincs, ez soha nem volt hagyomány. Magyarországon inkább ilyen városházákon volt azelőtt ez hagyomány, vagy valamilyen intézményen, de templomokban ez nem volt hagyomány. Olaszországban, Németországban, nyugaton sokkal nagyobb hagyománya van.
Honnan az ötlet, hogy nálunk is?
Úgy volt, hogy egy horvátországi barátom beszélgettünk erről az óráról, és ő mondta nekem, hogy lehetne harangjátékot, és akkor beprogramoztuk azt a harangjátékot, nekem az nagyon megtetszett. Utána meg ugye, mikor megjött ez az új anyaóra, akkor meg ezzel lehetőség volt, hogy még több fajta melódiát le lehessen játszani.
Thank you.
Itt az Újvidéki Rádió.
Az Újvidéki Rádió első idei gazdasági műsorát hallgatták, amelyet a vállalkozói elvárásokkal kezdtünk, majd az erdőgazdálkodási közvállalat tavalyi munkájáról és az idei terveiről hallhattak. A folytatásban pedig az Entei Fogyasztóvédelmi Központ munkájáról tudhattak meg többet. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a fogyasztóvédelmi diákvetélkedő idei pályázatáról hallhattak. A vállalkozói rovatunkban Palicsi gyertyaöntőt mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban pedig a bácsföldvári templom harangjátékáról volt szó. A munkatársak Nagy Emília, Filip Sebesi, Bianca, Móricz Éva, Horváth Csaba, Stanislava Pacsarit és Nevenkatyuk nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Az idén is számítunk a figyelmükre a szokásos időben. Új műsorral a jövő héten kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.